13. fejezet. A jó dolgok sorozatosan szoktak történni. A rosszak is. Szakadatlan ünneplés, istenítés, tapsmámora után egyszer csak, mint az egészet elvágták volna. Mintha az események titkos összefüggése azt akarta volna megmutatni neki, milyen jó otthon, és mennyi baj éri, mihelyt kiteszi hazúról a lábát. Még Dresdában, ahová Bécsből utazott, jól ment minden. Schumann odautazott hozzá Lipcséből, összeismerkedtek, és hódoltak egymásnak személyesen is. Hosszasan beszélgettek a muzsika új útjairól, ha ugyan beszélgetésnek lehetett mondani, hogy ő élénk kedvel, nagy szóbőséggel, lendülettel magyarázta álláspontját, a konokul hallgatak, Schumann pedig ott ült mellette némán. A forradalmi német muzsikus általában különös embernek tűnt fel előtte. Gyermekes arcának zavart pillantásában, félszeg mozdulataiban volt valami zagyva szórakozottság, valami más világból való furcsa elmélázás, amelyet elmebajosokon lehet tapasztalni. De ez nem elmebajos volt, hanem igen okos ember, és kétségbe vonhatatlanul rendkívüli tehetség. A dresdai hangverseny is még pompásan sikerült. A közönség lelkesen tapsolt, a kritika melegen ünnepelte, maga Schumann ilyeneket írt róla. A belépőt az egész közönség forró üdvözlete fogadta, mire ő leült játszani. A démon most elővette erejét. Először, mintha ki akarná ismerni a közönséget, könnyedén játszott vele, majd lassacskán elmélyült, míg csak művészetével minden egyes jelenlévőt le nem igázott, akkor aztán az egész közönséget úgy ragadta meg, és úgy vitte magával, ahogy akarta. Ezzel az erővel, hogy a közönséget így leigázza, így felemelni, a magasba tartani, és lejteni tudja, rajta kívül csak Paganini rendelkezik. Pillanatokon belül gyengétség, vakmerőség, illat, vadság váltogatja egymást játékában, a zongora izzik és remeg a mesteri kezek alatt. Ez már nem ilyen vagy olyan zongora játék többé, hanem egy bátor egyéniség megnyilatkozása, akinek a sors a győzelem elérésére nem az öldöklés szerszámait, hanem a békés művészetet adta fegyverül. Lipcsében aztán minden megváltozott. Most már impresszáriója is volt Francinak, egy Belloni nevű izgága, lótó, futó, roppant ügyes és élelmes ember. Ez a Belloni minden ügyessége mellett is bakot lőtt az előzetes hangversenyszervezésben. Az újság kommunikékben azt a kifejezést használta, hogy Liszt megérkezésével Lipcsét nagy megtiszteltetés fogja érni. Azon felül a belépti díjakat a Lipcsében szokásos árak kétszeresére emelte, már ez felbőszítette az elkényeztetett és rátarti lipcseieket. Mindehhez még egy fontos ellenség járult, Klára Wick apja, az öreg zenetanár, aki gyűlölte Schumannt, és vele együtt gyűlölte mindazt, amit Schumann magasztalt. Már eleve ellenséges közleményeket helyezett el a mérges zenetanár. És végül Belloni annyira ment kapzsiságában, hogy a sajtótól megtagadta a szabad jegyeket. Franci játéka a hangversenyen egyszerűen megbukott. Fagyos közöny fogadta, alig volt taps. És másnap a szabad jegyeiktől megfosztott lapok csak úgy ontották az ócsárlást és a gúnyt. Franci úgy érezte, hogy forog vele a világ. Lapozgatta az újságokat, sápadtan nézte a hihetetlen nyomtatott sorokat. A bukásba fizikailag belebetegedett. Ágban maradt és kitűzött második hangversenyét elhalasztotta. Schumann jött vigasztalni, de hiába. A régi és most itt felbukkant két jó barát, Hiller és Mendelssohn órákat ültek ágya mellett, mint hiába nem tudtak belé lelket verni. Francia restelt, hogy a bal siker ennyire leverte a lábáról, azt állította, hogy meghűlt. Pár napig ágyban is maradt, és ez alatt barátai nagy erőfeszítéssel próbálták a Gewandhaus szigorú városának hangulatát megfordítani. Ez valamennyire sikerült is, a második és harmadik hangversenyen már erős tapsok hallatszottak, de ez nem volt elég balsam a fiatal oroszlán sebére. A nyílvessző mérges hegye benne maradt. Még sokáig nem tudott felocsudni abból a fájdalmas bámulatból, hogy ő meg is bukhatik. Párizsban is csupa kellemetlenség fogadta. Az a titkos reménye, hogy áldását adhatja Marie és Valver szerelmére már az első napon füstbe ment. Marit a viszontlátás tisztára megbolondította. A tucat ember mellé, akivel kikezdett, oda kellett állítania a világhírű, varázslatos, szép férfit, és ő egy pillanatig nem habozott a választással. Hevesen dobta magát régi kedvese karjai közé. Franci ott tartotta mellén a teljesen megunt asszonyt, aki közben már másé volt, de éppen ő nem szólhatott semmit. A francia lapok tele voltak csipkedő célzásokkal. Karikatúrákat rajzoltak róla, amint a díszkardot viseli. Bökverseket írtak, és gúnyolták a kardot. Ő eleinte minden szerkesztőségbe el akart menni, hogy megmagyarázza, amit a franciák nem értenek, a kard jelképes jelentőségét a magyaroknál. De erről le kellett tennie, mert reggeltől estig magyarázkodnia kellett volna. Akkor az egyik lapban híradás jelent meg, amely szerint ő és még néhány híres muzsikus kérelmezte a francia kormánytól a becsületrendet. Felháborodva nyilatkozott, hogy ő a kitüntetésnek örül, de inkább meghal sem, hogy ilyesmit kérjen. Ugyanakkor hírt kapott Magyarországról, hogy nemessége kútba esett. Ferdinánd császár, vagyis helyesebben a császár környezete nem ment bele a dologba, mert nemességet csak katonai vagy közéleti értemekért szoktak adni. A zene nem közéleti értem. Le volt törve, kedvetlen, kelletlen és munkára képtelen. Ki szeretett volna lépni a világból, ha tehette volna? Akkor aztán megint új sorozat következett. Megint örömök érték. Elhoztak hozzá egy Rubinstein nevű orosz zsidó kisfiút, mint csoda gyereket. Bizalmatlanul fogadta, de úgy járt ő is, mint ő vele valaha Csernyi. Alig játszott előtte valamit a kisfiú, meglátta benne az óriási tehetséget, azonnal órákat adott neki, és nem fogadott el pénzt. Párizsi hangversenyei remekül sikerültek. Megtörtént, hogy egy asszony az izgalomtól elájult. Kesztyűjét, amelyet a zongorára tett, a felrohanó rajongók elorozták, és szemernyi apró darabokra tépték, hogy mindenkinek jusson emlékül belőle. Annak a cikknek, amelyet Paganini halála alkalmából írt, nagy sikere lett irodalmi körökben. A cikk a virtuóz tudás kötelességeiről értekezett, és az ízlés parancsait fejtegette, amelyeket a technikának nem szabad áthágnia. Párizsban szállóige lett a cikk utolsó mondata, Géni oblige, a tehetség kötelez. És senki sem sejtette, hogy ezt a mondatot az az önérzet mondta tolba, amely a füstbe ment nemeslevél hiú fájdalma elől tehetségének büszke öntudatába menekülvén a noblesse oblige szólásformát a maga képére változtatta meg. A három gyerek Liszt nagymamánál lakott. A nagymama imádta három unokáját, ezer apró történetet tudott róluk elmondani az apának, mikor az meglátogatta a családi otthont, hogy játsszék a kicsikkel. Szépen fejlődött mind a három, kedvesek, egészségesek, jókedvűek voltak. Egész világukat a nagymama tette ki, anyjukat hét számra nem látták, apjukat hónapokig. Szegény kis árvák, szólta el egyszer magát Liszt, amikor fia ott volt látogatóban. Csak ugyan árvák, mondta ő, egy cseppet sem sértődöttem. Anyát bizony nem adtam nekik, de annál inkább adtam magát, mama. Vegye úgy, hogy a maga gyerekei. Helyettem, aki elrepültem a fészekből. Most meddig maradsz? Megint utazom, megyek Londonba, onnan Brüsszelbe kell mennem, aztán Baden-Baden, Wiesbaden, Ems, Frankfurt. Micsoda élet. Agyon dolgozod magad, hát nem fogod ezt soká bírni. Mit csinálja? Kell a pénz, Mari rettenetes sokat költ. Az anya keményen összeszorította a száját, és ő jól tudta, hogy milyen mondatot folytanak vissza a leszorított ajkak. Ezt kellett neked, grófné? De hallgattak mind a ketten. Franci szégyenkezett. Nem azért, hogy életét a Mari életéhez kapcsolta. Ennek így kellett történnie, és ha életét 7 évvel előbb újra kezdhette volna, most sem cselekedett volna másképpen. Hanem anyja puritán egyszerűséges ereje előtt szégyelte magát. Ő drága szállóban élt most Marival, ahol lakosztályt rendeztek be maguknak, olvasottanul adták ki a pénzt, kivált Mari mértéktelenül pocsékolt ruhára, illatszerre és százféle teljesen szükségtelen apróságra, és ez az öreg asszony szűk kis lakásban nevelte a frankfurti milliomosok kis unokáit, 2 szuért fél órát volt képes alkudozni a mészárosnál, fájósra járta öreg lábait, hogy az omnibusz viteldíját megtakarítsa, és a 3 kicsivel megélt 1 hónap alatt annyiból, amennyit a gazdag Mari 1 nap alatt szétdobált. Ezt restelte Franci. De erről nem szólt semmit. Megcsókolta anyját és a gyerekeket, aztán elment, hogy megint hónapokig ne jöjjön vissza. Hogy megint postakocsik döcögő mélyén és szállodák sivár szobáinak álmatlan éjszakáin gondoljon vissza egy helyben megüllepedett barátaira, a George Sand mellett betegeskedő egyre légiesebb és átszellemültebb Chopinra, a családi boldogságában szenvedélyes hittel és odaadással komponáló Berliozra, a szemét fájlaló Heinére, aki, mint fájdalmaiban is gúnnyal megjegyezte, szívesen elengedne 10 évet legjobb barátainak életéből, ha nem volnának olyan kínjai. Victor Hugóra, aki halálosan beleszeretett egy gyönyörű kis színésznőbe, és vakon borította fel érte otthonát. Szent Bővre, aki éppen ezért végre elnyerte Victor Hugo feleségének évek óta gyötrelmesen vágyott kegyeit. Müsszére, aki George miatti gyógyíthatatlan bánatában az ivásra adta magát. Az Európán át keresztül kasul utazgató cigány élet viszont új barátokat ajándékozott neki a régiek helyébe. Brüsszelben megismerkedett egy feltűnően érdekes és csinos fiatalemberrel, Lichnowsky Félix herceggel. Ez a fiatal arisztokrata rokona a Beethoven ajánlásaiban halhatatlanná lett Lichnowskynak. A személyes kedvesség, a hihetetlen könnyelműség, az állandó belső nyughatatlanság, a gyengétség és szilajság bámulatosan kevert tulajdonságait hordta magában. A híres művészt azonnal a legrajongóbb szeretet viharos megnyilatkozásaival halmozta el. Napok alatt úgy megszerették egymást, hogy Castor és Pollux gyanánt örökre együtt akartak maradni. Mikor Franci Brüsszelből megint elnézett Párizsba, mindenáron arra erőszakolta a herceget, hogy jöjjön vele. Annak azonban egy árva frank nem volt a zsebében, mert hiába volt nagy földbirtok és kastélya háta mögött. Életmódja folytán állandó pénzzavarban vergődött. Franci rátukmálta a baráti kölcsönt, bőven volt pénze, nyugodtan költhették ketten is. És ettől kezdve Félix herceg az ő hűséges árnyékává változott. Párizsban Franci 10 000 frankra egészítette ki a baráti kölcsönt. Lichnowsky úszott a boldogságban, szórta a pénzt és tündöklött. Első pillantása meghódított mindenkit. Erős vonalakkal rajzolt férfi szépsége azonnal ismert lett Párizsban. Franci közmondásos szőkesége mellett ő lett a Beau Brun. Ő tapsolt leghangosabban a hangversenyeken, Ő harsogta francia diadalát minden társaságban, ő küldött virágot Marinak, ő hódította meg cukorral a három gyereket, és francia mértéktelen magasztalásával még Liszt-mamát is. Akkor aztán Franciának Londonba kellett utaznia, a hercegnek pedig elfogyott a 10 000 frankja. Elutazott Spanyolországba, mert mint Don Carlos pártjának heves barátja, onnan remélt valami pénzt. Londonban a Lady Blessington szalonja várta Francit, valamint a Dorsey grófé. Lady Blessington volt London George szandja, azzal a különbséggel, hogy tehetsége jóval kisebb volt, de szalonja annál nagyobb. Az angol arisztokrácia ugyan lassanként visszahúzódott ettől a szalontól, de mivel a művészi élet érdekes alakjai viszont mind ott nyüzsögtek, akadt néhány Earl, Viscount, Lord és Baronet, sőt még Lady is, akik mint egy tiltott gyümölcsöt kóstolgatva elmentek egy-egy fogadására. Ugyanilyen ház volt a Dorsey grófé is, érdekességben valamivel halványabb, színvonalban valamivel jobb. Franci mind a két szalon arszlánja lett, úgyis nevezték de Piano Lion. Fogadták még művészekkel alig közlekedő főúri házaknál is, sőt, mikor meghívást kapott az udvarhoz, játszhatott a fiatal szépségében sugárzó Viktória királynő előtt, és hosszabb kihallgatást is kapott tőle, még ridegebb házak is megnyíltak előtte. Hétvégi pihenőre hívták vidéki kastélyokba, dicsően élte az életet, az élet és siker tetején. Ezután folyton ide vágyott vissza. Emsben az ott fürdőző cárné előtt játszott, aki gyémántokkal ajándékozta meg, és meghívta Oroszországba. Hamburgban 6 hangversenyt adott. Dőlt hozzá a pénz. Mindenütt siker, lelkes sajtó, nők és nők és nők, de ő csak Londonba vágyott, és Lichnowskyra, hogy az vele jöjjön. De Lichnowsky nem jöhetett vele. Helyette elkísérte a második londoni útra Mari. Megkísérelte ugyan, hogy lebeszélje, de hiába. Franci jól tudta, több okból jól tudta, hogy ennek nem lesz jó vége. Próbált is egy-két megjegyzést ejteni arról, hogy London merevséges társadalmi szabályainak kérlelhetetlensége sokkal nehezebbé teszi egy kényes helyzetű hölgy napi életét, mint a párizsi felfogás. De Mari előbb vitatkozott, aztán jelenetet csinált, majd pedig sírógörcsöket kapott. Franci tehetetlenül megadta magát, együtt mentek Londonba. Marinak megvoltak a maga tervei. Mindent Lady Blessingtonra épített. Bolvertől vitt hozzá ajánlólevelet, és már előre büszke volt rá, hogy nem fog rászorulni világhírű kedvesen énbuszára. Egészen biztos volt a dolgában, két különböző szállóban vettek szobát, és ő elvégre mégiscsak Dagul grófné maradt, és a párizsi pletykák olyan távoliaknak tűntek fel innét. Harmadnap Franci már sírva találta Marit a szálló előcsarnokában. Kitűnt, hogy Lady Blessington nem válaszolt a neki elküldött ajánló levélre. Erre Mari azt gondolván, hogy itt csak félreértésről vagy tévedésről lehet szó, elment a Lady lakására és bejelentette magát. A Lady egyszerűen kiüzent, hogy roppantó sajnálja, de gyengélkedik, és a grófnét nincs módjában fogadni. Ez a hírhet nő tette ezt velem, ez a senki, ez a tehetségtelen. Franci nem szólt semmit, kivette a zsebéből egy levelet, és Mari elé tette. Az asszony elolvasta. Meghívó volt. Lady Blessington arra kérte Francis Liszt urat, hogy holnap délután 6-kor ebédeljen nála. Elmegy! Ördült fel Mari. Nem megyek. Lemondok. De figyelmeztetem, hogy ezt a rendszert nem tudom itt fenntartani. Művészember, aki Londonba jön, a Lady Blessington szalonját nem nélkülözheti. Ez egyszerűen nyers üzleti kérdés. Mikor legutóbb itt jártam, ő csinálta meg a hangversenyeim sikerét a művésztársadalomban. Franci, ha elmegy oda nélkülem, én nem tudom, mit csinálok. Sajnálom magát, Mari, teljes szívemből. De ezt a kis leckét megértem neki. Tőlem kellett volna tanácsot kérnie, és nem lett volna szabad ilyen hebehurgya módon saját felelősségére intézkednie. Ha már eljött Londonba, én valahogyan megkerestem volna a módját, hogyan lehet legkevesebb baj belőle. Most magára vessem. Igen? Hát majd én megmutatom. De is beszéljünk erről többet. Van nekem még ütőkártyám. Majd megmutatom én magának is, annak a Lady Blessingtonnak is, utolsó bestia. Ne legyen igazságtalan és gondolkozik kicsit. Lady Grosvenor vagy Lady Mountbatten bármikor megtehette, hogy magát meghívja. Az ő társadalmi helyzetük megtámadhatatlan, de Lady Blessingtonnak százszorosan kell vigyázni, különben mi az a maga ütőkártyája. Most már csak bízza rám. Most hova megyünk? A British Múzeumba kísérem magát, ott eltöltheti a délelőttöt, nekem üzleti dolgaim vannak. Pont egy órakor a múzeum bejáratánál várom, aztán megyünk együtt villás reggelizni. És én a múzeumban egyedül töltsem a délelőttöt. Sajnálom, drága Mari, én előre megmondtam, hogy nem szórakozni jövök Londonba. Mari nagyot nyert. A délelőttöt egyedül töltötte a múzeumban. A meghívások ügyéről nem beszélt többet, de két nap múlva Franci megtudta, mi volt a Mari ütőkártyája. Ugyanis felkereste Dorsay grófot. A gróf feltűnő, sőt, gyanúsan feltűnő nyájassággal fogadta, aztán egyszerre nekidurálta magát, hogy kinyögje a kellemetlen mondani valót. Nézze, Old Cap, valami kényes kérdést kell felvetnem. Levelet kaptam, amelyben egy Bolower nevű ismerősem Dagul grófnét írói álnevén Daniel Sternt ajánlja háza figyelmébe. Én vagyok magával olyan igaz baráti viszonyban, hogy nem kell kertelnem. Hiszen ha szabad erre emlékeztettem, legutóbbi londoni útja alkalmával én segítettem az udvarnál, hogy Victoria őfelségéhez meghívják zongorázni. Nos, tehát igyekezzék a grófnét, akit feleségemmel együtt nagyra becsülök, lebeszélni a londoni társadalmi szereplésről. Ezt az álerkölcsös, hipokrita várost olyannak kell venni, amilyen. A grófnét fájdalmas méltánytalanságok érhetik, és én, mint neki ismeretlenül is igen nagy tisztelője és igaz barátja, szeretném őt keserű percektől megkímélni. Hát ez elég értelmes beszéd volt. Franci nem teketóriázhatott tovább. Dorsay grófból nem csinálhatott ellenséget. Az, ha meg tudta csinálni hangversenyét az udvarnál, az ujjat kétségkívül éppen úgy meg tudhatta hiúsítani. Lady Blessingtonnal is csínyán kellett bánnia, mert annak súlyos befolyása volt az egész zenekritikára. Ezért próbált Marival józanul beszélni. Igen, gyengéden fogott hozzá, hiszen azokban a kényes fogyatkozásokban, amelyek Marit Londonban lehetetlenné tették, saját magát is ludasnak érezte. Próbálta értésére adni, hogy rendkívül sokat árt saját magának is, és Franci ügyének is, ha ezentúl lehetetlen dolgokat erőszakolni próbál. De Mari nem tágított. Még mindig voltak úgynevezett ütőkártyái. Diplomaták voltak Londonban, akik fivérét és annak feleségét, Montesquieu Fézenzak hercegnőt jól ismerték, Morris londoni szolgálati idejéből. Azokkal próbálta elfogadtatni magát. Talált is egy-két házat, amelyek valami szépséghibával rendelkezvén nem tudtak elég merevek maradni. De ez még rosszabb lett, mintha semmi sem sikerült volna neki. Franci és ő külön utakon kezdtek járni. és Franci minduntalan célzásokat kapott Dagul grófné lehetetlen társaságáról. Egyáltalában Mari puszta londoni jelenléte érezhetően ártott neki. A legjobb és legbefolyásosabb házak ajtajai becsukódtak előtte, aki nyilvánosan és botrányosan Londonba hozta a szeretőjét. Az udvarhoz való meghívás egyre késett, majd egyre bizonyosabb lett, hogy ezúttal nem is fog megérkezni. Megint összeült Marival, hogy segítsen, amin még nem késő segíteni. Nagy nehezen megállapodott vele abban, hogy Mari kiköltözik Richmondba. Az gyönyörű hely, nyugalmas és finom. Mari megtépett idegeit meg fogja nyugtatni. Franci pedig felváltva fogja idejét hol Richmondban, hol londoni üzleti dolgai között tölteni. De már elkésett ez a megoldás is. Francia tisztes helyekről kikopott, hangversenyei nélkülözték a legérdekesebb embereket, és ezúttal nem számítottak olyan elmulaszthatatlan eseményeknek. Belloni a haját tépte, eddig csak teltházakhoz volt szokva. Franci ideges lett, és megint majdnem beteg, a siker hiánya mindig mód nélkül kihozta a sodrából. Egyszer Richmondból Ascotba kísérte ki Marit a versenyekre. Ott 100 ismerőse volt, akik mind integettek neki, de látván Marit nem mentek oda hozzá. A helyzet egész nyilvánvaló ékes szólással beszélt. Komoran szálltak kocsiba a verseny végén, és az utol Richmondig hevesen szikrázó szemmel veszekedtek. Haragban váltak el, szakítottak. Franci nem maradt Richmondban, rögtön visszament Londonba, onnan írt Marinak másnap. Tegnap Ascottól Richmondig az egész úton maga nem mondott egyetlen szót sem, amely ne sebezett, ne gyalázott volna meg. De minek felújítani ezeket a szomorú dolgokat, minek egyenként felszámlálni szívünk sebb helyeit? Isten áldja meg! Roppant fáradtnak érzem magam. Szeretnék még egyszer beszélni magával, de szavainak emléke jéggé fagyaszt. Jó éjszakát, aludjék jól. A gondolatok egész serege nyugtalanít és gyötör. Beszélhetnék magával? Nem tudom, de talán a szavaim most még egyszer legyőzhetnék magát. Isten vele, kétségbeesve nem vagyok. Mari elutazott Angliából. Nem sokára Franci is követte. A hajóról nem nézett vissza arra az országra, amely most annyi keserűséget hozott neki. Hamburgban kellett hangversenyeznie, Kopenhágában, Kielben, Cuxhavenben. Hetedik keresztély dán királlyal összebarátkozott. A pénz ömlött az ölébe. Párizsban viszont látta Marit. London óta levelet sem váltottak. És a viszontlátás megint egymás karjaiba kergette őket. Mari nem találta helyét sehol. Elvesztette az egész világot, neki csak ez az ember maradt. Franci pedig szégyenkezve érezte ennek az asszonynak felforgatott életért a felelősséget. Szerelem nélkül, kedvetlenül, szomorúan, tehetetlenül, a megunt házasságok ízetlen és kényszeredett csókjai közepette, megint csak együtt maradtak. Jött a nyár, a gyerekeknek nyaralásra volt szükségük, és valakitől azt a tanácsot kapták, hogy béreljék ki a Rajna Nonnenwert nevű kicsin szigetén az üresen álló idilli klastrom épületet. Kibérelték. Megérkeztek az elbűvölő kis szigetre, és berendezkedtek. A hely gyönyörű volt, a nyár áldott és boldog körülöttük. A három gyerek is csillogó örömmel futkározott a dúslombú fák között. Csak ők ketten hordozták magukban a közöny és unalom rettentő mérgét. Mari ült és tétlenül maga elé nézett, közel érezte magát 40. évéhez. Sívár kétségbeesés hasogatta szívét. Franci azonban leült a zongorához, szeme egyszerre tüzelni kezdett. Övé volt a világ mindenség egy pillanat alatt.